Újabb bajnokok ligája este, és újabb bajnokok rizsája. Itt vagyunk megint, ezen a héten már másodszor, és ugyanúgy domálva vagyunk ketten, csak most egy picit megfordítottuk, és én vezetem föl az egész beszélgetést. Na hát gólok meg események terén egy picit kevesebb mindent tudtunk megnézni, meg kevesebb mindent láttunk, mint a tegnapi nap során. Ettől függetlenül azért nyilván a csapatoknak a minősége, meg a játékosoknak a nevé miatt bőven lesz miről beszélni. Hát mind a két mérkőzés ugyanabból a kiindulásból tudott elindulni. 1-0-val mentek neki a csapatok a Bayern PSG-n a németek, voltak előnyben a Tottenham Milánon pedig az olaszok. Szerintem kezdjük először a Bayern PSG-vel, mert talán ott több minden történt. Bayern végül 2-0-ra nyert, Choupo-Moting a 64. percben szerezte meg a vezetést, aztán Gnabry a 89-ben véglegesen lezárta az egész párharcot, nem minthogyha addigra már bőven-bőven ne gondolhattuk volna azt, hogy ez egy sima dolog volt.
Kicsit amúgy el vagyunk kényeztetve itt, nem? Hogy egy ilyen este, ahol egyébként a Tottenham Milán vége volt az, ahol még izgulhattunk talán egy kicsit, de hogy ez egy ilyen átlagos, ilyen kicsit ilyen gagyi BL este. Elnézést kérek minden Bayern, PSG, Tottenham és Milán szurkolót, mert nyilván ők izgultak, meg Tibiék is biztos, hogy nagyon-nagyon jól érzik magukat a helyszínen, de hogy ez egy kicsit olyan nyugisabb volt. Szóval a Bayern PSG az elejét tényleg még izgalom övezte, és meglepetés, mert nagyon máshogy álltak hozzá a csapatok ehhez a meccshez, mint ahogy az elsőhöz, tehát teljesen ellentétes képet láttunk. Nem tudom, hogy
Az első félidő alapján szerintem egyáltalán nem lett volna meglepő, hogyha a PSG a félidőben összesítésben X-el vonulhatott volna el az öltözőbe.
Már a félidő végén is az volt az érzésem, mint hogy egy kicsit lassulna a PSG, és mint hogy egy kicsit szűnne ott a lelkesedés. De az elején ezt akartam még mondani, igen, hogy nem volt teljesen biztos számomra, hogy a PSG erőlteti rá az akaratát a Bayernre, és ilyen pánikszerű megoldások, ezek a kivágott labdák, vagy az előrevágott labdák, mert nem csak kivágott labdák voltak ezek, hanem mintha Choupo-Motingot keresték volna, mintha a szélen kerestek volna helyet ugye a három védős rendszer ellen a hazaiak, de aztán inkább arra jutottam, hogy mivel Nagelsmannnak is voltak olyan mozdulatai, hogy nyugi, kicsit lassabban az egészet, lehet, hogy ez annak szólt, hogy húzzuk még jobban magunkra a PSG-t, de hogy úgy tűnt, mintha a Bayern eléggé kényelmetlenül érezné magát ebben a szituban. Viszont a közben, hogy a PSG még Messi-stől, Mbappé-stől is egész veszélyes letámadást hozott össze, azért a helyzeteiket nem éreztem annyira veszélyesnek.
Nem, összességében így mennyiségben volt annyi, hogy akár kijöhetett volna egy szerencsésebb napon belőle egy gól, de hát ez nem mindig így működik, és nem mindig ad a gép. Az, amit mondtál, hogy az első félidő végére picit, mintha megtört volna a lendület, az lehet, hogy egy sérülés miatti megálláshoz kötődik, hogy ott, ahogyan megállt az egész meccs, úgy a PSG is egy picit elvesztette a saját maga lendületét. Ugye Marquinhosnak kellett kiállnia, rengeteg ilyen kérdéses, meg sérülésből visszatérő, sérülésből épp vagy felépülő játékosa van most jelenleg a Párizsnak, és Marquinhos is ilyen volt, nem is bírta végül végig a találkozót, Kimpembe amúgy sem tudott rendelkezésére állni gátjének, úgyhogy egy BL debütálót nézhettünk meg a védelemnek a szélén. Ha nem vagyok benne biztos, hogy egészen jól ejtem, El Shaddai Bicsiabu, azt hiszem, hogy a helyes megoldás itt, ő egy saját nevelésű fiatal játékos, és tényleg megpróbálom lehető legrövidebbre zárni, hogy ne legyen egy ilyen scouting osztály, mint ami az előző napon volt, de hogyha már ott az Antonio Silva kapcsán nem úgyis egy picit hasonló vonalon futottunk, ő egy lábbal nagyon ügyes, és hogyha valaki megnézte, akkor pontosan látta, hogy valami titánia förtelmesen óriási nagy darab állatsávú, aki párharcokban, védőmunkában is nagyon jó, és mellette meg ráadásul még a lábával is ügyes, úgyhogy itt a kis jegyzeteinkben van egy olyan pont, amivel én nem értek egyet majd, itt ez az első Bayern góllal kapcsolatos, szerintem ott ettől függetlenül ő hibázott, és ő hozta a rossz helyzetbe Verratti, itt nem pedig az olasz volt az, aki gondot okozott a többieknek.
Egy lényeges dolgot szerintem kihagytál, hogy ugye a 35. percben sérültre Marquinhos, és a helyére Nordi Mukiele állt be, és aztán Mukielét valamiért lehozta még a félidőben Gátyé. Erre nem kaptunk egyértelmű választ, de én gyanítom, hogy még Kimpembe és Marquinhos után Mukiele is lesérült. Tehát az, hogy valaki 10 perc játék után lehozzon középhátvéd helyett középhátvéd, az valahol nagyon-nagyon furcsa lenne. Mindegy, bemutatkozott Béciábú a BL-ben, és közben ugye azt is hallhattuk a kommentátortól is, hogy pályára lépett a éppen 17. születésnapját ünneplő Zaire Emery, Ekitike is játszott ezen a meccsen. Azért nem volt minden annyira rendben ennél a Paris Saint-Germainnél. Viszont ami meglepő volt, ugye Marquinhos a csapatkapitány, de Sergio Ramos tűnt igazán csapatkapitánynak, miután Marquinhos megsérült, és azért azt hiszem, hogy amikor Messi és Mbappé is a pályán van, és Sergio Ramos, vagy ő tűnik leginkább olyan embernek, mint aki csapatkapitányként viselkedik, az nem vet annyira jó fényt a PSG-re, de akkor menjünk tovább erre a gólra, amit mondasz.
Igen, szóval ott igazándiból a fiatal védőnek volt egy felpassza, amit előről hátulról is meg tudott támadni a Bayern egy játékosa, Verratti megpróbált lefordulni, aztán utána kb. Choupo-Motingnak csak be kellett passzolni a végén a labdát, úgyhogy ott én azt hiszem, hogy inkább a labdakihozatali sémáik, meg egy védőnek a rossz döntése az, ami végül elvezetett idáig, de azért összességében a PSG ekkorra már azért nagyjából egy olyan nem túl komfortos helyzetbe volt beleszorítva, ami soha nem állt jól az elmúlt években nekik, jelesül, hogyha menniük kell az eredményért, és a legeslegvégén az a Gnabry gól is igazából ebből adódott már, hogy ott aztán tényleg elkezdtek már mindent föltolni, hogy itten semmi veszteni valójuk nincsen, és utána lekontrázták őket.
Ugye Zaire Emerit és Ekitikét, illetve Biciabut már említettük, Mukiele jött még be az első fél időben, és Juan Bernat volt az ötödik csere. Azért azt tegyük hozzá, hogy a Bayern Münchennél Sané, Mané, Gnabry és Cancelo jött be. Gondoljunk bele, hogyha a Paris Saint-Germain tud így cserélni. Tehát azért ez is jelzi a különbséget a két csapat között.
Egyrészt Musiala valami egészen elképesztően nagyot játszott, rengeteg statisztikai mutatóban ő volt az egész meccsen a legjobb, a támadó harmadba juttatott passzokban, sikeres cselekben, egyáltalán cselkísérletekben is, úgyhogy óriásit játszotta az utolsó passzokkal, néha volt problémája, de ilyen elképesztő játékszervező erőt jelentett. Choupo-Moting meg hozta azt, amit az elmúlt hetekben már olyan sokszor láthattunk tőle, és az egy-egy kis lehetőségét azt mindig be tudta kaparni, meg tudta oldani. Delikt volt az, akit még te itt emlegettél ebben a jegyzetben, és átadnám ezzel a szót neked, mert őneki volt egy-egy olyan mentése, ami borzasztóan sokat ért itt az egész meccset tekintve.
Összességében azért elég stabilnak tűnt a Bayern, azt hiszem nem meglepő, hogy Cancelo ebbe a csapatba így most nem fér be. Alphonso Davies elképesztően veszélyes volt előrefelé, de az, hogy Stanisicet állította be a jobb hátvéd posztra, Nagelsmann az is nagyon ült szerintem, az a döntés, nem volt vele semmi probléma egyáltalán, mindenki dicsérni lehet, Deriknek tényleg csak az a mentése volt, amit ki kell emelni a meccsről, illetve hogyha már Choupo-Moting és a gólérzékenység, számomra már az is furcsa volt, amikor az 52. percben elvették azt a gólt, ahol Müller az ismétlések alapján nem ért bele a labdába, de azt mondta a játékvezető, hogy zavarta a kapust, vagy befolyásolta a mozgását, ugye nagyjából így lehetne fordítani a szabálykönyvet. Számomra szabályos volt, de mindegy, onnantól kezdve már a második fél időben teljesen esélytelennek tűnt javarészt a Paris Saint-Germain, nem csak fordítása, hanem szépítése, egyenlítése is.
Ez pontosan így történt, és azért az első fél időben talán Nagelsmannnak a gondolkodásában az is benne lehetett, hogy Mbappé úgy, ahogyan felépült már, és majdnem egészséges volt jelenleg, és hogy ne hagyjunk, meg ne adjunk neki területeket a védelem mögött. Aztán azért a második fél időben úgy, hogy bátrabbak voltak, támadtak, és nem voltak ennyire bestresszelve, ezen úgy is sikerült őt megoldani. Még egy utolsó dolog erről a meccsről, Most láttuk-e utoljára Lionel Messi-t a Bajnokok Ligájában kieséses mérkőzésen, vagy úgy egyáltalán játszani?
Ó, igen, ez egy ilyen jó címadó kérdés. Nagyon izgatottak már Miami-ban, hogy mi lesz a sorsa. Én erre gyorsan válaszolnék, és azt hiszem, hogy Messi nem szeretné így befejezni az európai karrierjét, tehát akár a Paris Saint-Germainben, akár máshol, nehogy Isten, Barcelonában, neki még van keresni valója bőven. De hogyha ez a Paris Saint-Germain a nyáron elveszíti Mbappét és Messit is, akkor kicsit az az ember érzése, Ját Neymarról már nem is beszélve, kicsit az az ember érzése, hogy valami nagy megtisztulásnak kell következnie Párizsban, de ez már utózönge irány London.
Irány London, és Tibiék majd remélhetőleg jönnek mindenféle plusz információkkal, hogyha már ezen a meccsen is ott voltak, de mi
mekkora volt a
mondunk
forgalom?
más. Például, hogy mekkora volt a forgalom, és hogy vajon a Dortmund után a Milán is kamuzott-e, erről majd beszámolhatnak, mert hogy megint volt egy 10 perces késés ezen a meccsen is, ugyanez a város, ugyanez a történés, úgyhogy azért talán tényleg lehet, hogy tegnap a Dortmund sem tévedett, vagy a Milán egyszerűen kitaposta magának ezt a plusz 10 percet, bár nem tudom, hogy mit nyertek-e vele, de minden esetre késve kezdődött a találkozó az eredetileg kiírt időponthoz képest. Hát az első félidőben azért olyan sok minden gyönyörködtetőt nem láthattunk. Egyrészt mind a két csapat ugyanabban a három védős felállásban szerepelt és játszott, amit vagy már megszokhattunk jó ideje tőlük, vagy amit a Milan esetében itt az elmúlt hetekben sorról sorra, meg meccsről meccsre folyamatosan figyelhetünk. És hát így, hogy a Milan volt előnyben, így nyilván nekik az egy tök kényelmes helyzet volt, hogy az elmúlt hetekben stabilizált védelmükre építve várják a nagy csodát, miközben a Tottenham, ami nem kifejezetten szokott csillogni a felállt védelmek feltörésében, jöhet előrefelé.
Megmondom, ezt csak fél szemmel követtem, tehát amikor próbáltam oda pillangatni az első félidőben, akkor mindig az látszott, hogy nem sikerül a Tottenhamnek semmiféle nyomást, komoly nyomást helyezni a Milánra, pedig mit vártunk volna? Azt, hogy Conte az első pillanattól kezdve megpróbál minél hamarabb mondjuk kiegyenlíteni, megpróbálja a széleken feltörni ezt a Milánt, megpróbál valahogy tényleg előnybe kerülni, és ez egyáltalán nem sikerült neki, ez jött le az első félidőből. Mutattak félmeztelen Milán drukkereket, ezt majd Tibiék megerősítik, hogy mennyire volt ott izgalmas a pálya mellett ez a szurkolás része, de többször is láttam róluk kameraképet, és kb. Ők érdekesebbnek tűntek, mint azt, hogy mi történik a pályán. Az pedig, hogy Pioli háromvédős rendszere beválik-e, az mostanra a védekezés tekintetében már ugye meg vagyon válaszolva. De aztán a második fél idő azért hozott izgalmakat, és azért nem mondta, vagy azért mondtam, hogy nem teljesen eseménytelen az egész, mert a meccs vége viszont kifejezetten eseménydúsra sikerült.
Bőven, és még mielőtt itt egy nagyon jól megérdemelt piros lapra is rátérünk, és csámcsoghatunk rajta, azelőtt még azért annyi az első fél időben történt, hogy hát Antonio Conte, hogyha a csapatát nem is küldte ki túl lendületesen erre a meccsre, ő maga 100%-osan, sőt 1000 fokon égve megérkezett, és sikerült egy sárga lapot begyűjtenie röpke 22 perc után, mert hogy Langley eltiltatta magát az, hogyha tovább jutottak volna akkor a következő körről, és hát azon a sárga lapon olyan szinten felidegesített magát, hogy szerencsétlen negyedik játékvezetőnek ilyen José Mourinho flashbackjei lehettek, már hogyha Mourinho meccsen valaha ő bíráskodott, ezt most hirtelen ennyiben nem tudom, de minden esetre ott Conte azért kijött belőle minden frusztrációja, hogy itt a közelmúltban nem nagyon tudott ott lenni a csapattal az oldalvonal mellett. Na de tényleg még annyi ezzel átkötve a piros lapig, hogy a Tottenhamnek a 23. perctől egészen a 60. percig egyetlen egy lövési kísérlete sem volt, ami azért elég jól mutatja, hogy a Milán milyen színvonalon és milyen fokon tekerte le az ő támadásaikat. Amíg a kezdőcsapat volt fent, addig most Emerson Royal jó ideje elkezdett befelé lépegetni ilyen invertid szélső védőként, és ezen a meccsen nem csak ő csinálta ezt, hanem a túloldalon is nagyon sokszor történt ez meg Perisiccsel, és nagyjából Conténak ez volt itt most az elképzelése, hogy ott a széleken hogyan lehet ilyen helycserékkel, pozícióváltásokkal és rotációkkal zavarba hozni a Milánt. Egyszer-egyszer majdnem volt olyan szituáció, amiből ha egy passz jó helyre megy, ha Kane jól ér oda, akkor esetleg veszély is kialakulhatott volna, de aztán utána, mivel nem ilyen profilú játékosok állnak rendelkezésére ugyanezen a poszton, amikor elkezdett cserélgetni az olasz menedzser, akkor ez meg aztán már nem is, ez sem működött, meg igazándiból úgy tényleg egyetlen egy nagy hely lehetőségük volt a hosszabbításban már egy pontrugás után, ami azért idén nagy erőssége a Tottenhamnek, és akkor ez a kiállítás, hát én azt hiszem, hogy Európában, vagy lehet, hogy a világ futballjában sem nagyon érdemelte ki jobban, senki sem Cristian Romero-nál, hogy végre kiállítsák. Tehát, hogy ez a csávó az agresszivitásával, az erőszakosságával és a teljesen agyatlan kiugrálásaival, hogy nem kapott eddig az elmúlt két hónapban valamikor egy piros lapot a bíróktól, azt nem tudom. Itt most sajnálom, hogy ilyen szubjektív megközelítéssel tudok csak hozzáállni, de nagyon megigazulásnak éreztem.
Hát próbálom röviden, mert bocsánat, hogy nevetek, de tényleg az egész szituáció annyira szürreális volt. Romero ugye második sárgát kapott, nem éreztem volna olyan nagyon nagy túlzásnak az sem, hogyha ezért elsőre pirosat ítélnek, de ugye az egész hercehurca, ami ott utána volt, az a stadionban milyen jó lehetett megélni, hogy minden egyes ember, mind a, mit tudom, legyen 80 ezer, vagy 90 ezer, nem tudom mennyien férnek be pontosan, pontosan tudta mindenki, hogy ki fogják állítani Romérót, aki még ott fetrengett egy kicsit az oldalvonal mellett, még várta, hogy lesújtson rá a Bárd, és hát ez tényleg ilyen lefejezéssel ért fel az egész, de utána, mintha kb. Jobban nézett volna ki a Tottenham.
Hát onnantól kezdve azt hiszem, hogy eljutott a fejükig, hogy hát igazándiból, na itt aztán már tényleg energiát tartalékolni, vigyázni hátrafelé, ezeknek semmi értelme nincsen, menjünk előre, aztán dobjunk be mindent, ami maradt a tankban. Jól van. Hát akkor igazándiból szerintem elköszönünk tőletek, és megköszönjük a figyelmeteket. Jövő héten is természetesen érkezünk, akkor is ugyanúgy mind a két napon. Azt még semmi nem tudjuk se, nem is árulnánk el, hogy ki kell, milyen felállásban és hogyan. Ami viszont egészen biztos, hogy hétfőn természetesen a megszokott időpontban, a megszokott módon érkezik a TT-nek a heti adása, úgyhogy legközelebb akkor találkozunk veletek, és tényleg még egyszer köszönjük a meghallgatást, kövessetek minket minden egyes felületen, és a podcast hallgató felületeken is léci, kövessetek be minket, vagy töltsétek le a podcastet, amit ahol éppen lehet, mert hogy ezek a BL kibeszélők csak ott elérhetőek.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.